Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Egy szép háromnapos zarándoklat után, amit a plébánia híveivel jártunk végig, köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, biztosítva őket arról, hogy róluk sem feledkeztünk meg a zarándokút során. Három nap alatt három kegyhelyet kerestünk föl. Az első Pálos Szent Kút volt, második nap Mária Radnára mentünk át, közben megkoszorúztuk az aradi vértanúk emlékművét, és Mária Radnán imádkoztunk a fölújított gyönyörűséges, hatalmas, mondhatnám székesegyházban, és a harmadik nap pedig Szegeden a Havi Boldogasszony kegyhelyén tartottunk szentmisét, mindenütt imádkozva a szűzanya segítségért, és természetesen ebben a Mária Rádió hallgatóiért is, na meg a Mária Rádió közreműködőiért is. Úgyhogy ezt folytassuk ezzel az imádsággal, ami a bevezetőnk. Kérjük természetesen, hogy a működésünk folyamatos lehessen, és folyamatosan javakat teremthessen, és ugyanakkor természetesen azért a vasárnapra gondolva az, könyörögjünk azért is, hogy tisztességes elöljáróink legyenek a választás után. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőle vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ezzel már elárultam azt is, hogy egy hete miért nem tartottam hittanórát, nem lógás volt ez, hanem imádkozás és egy szent út. De hát akkor most föl kell idéznünk azt, amit két héttel ezelőtt beszéltünk, mégpedig az emberi lélek halhatatlanságáról és szabadságáról volt szó. Tehát továbbra is folytatjuk a teológiai antropológia sorra vevését, és visszaidézve a lélek halhatatlanságáról szóló részt, szellemi természetéből fakad a léleknek, mivel hogy nem áll részekből, tehát éppen ezért nem is tud felbomlani, vagyis halhatatlan. Mégsem úgy halhatatlan, mint maga az Úristen, hiszen ő az abszolút létező, tehát nála szóba sem jöhet az elmúlás, vagyis a felbomlás. Ő maga az élet, tehát ő csak halhatatlan lehet. Az ember viszont, az ember halhatatlansága mégse valami külső ajándék, valami ráaggatott dolog, hanem abból fakad, hogy az Úristen ilyennek teremtette az embert. Tehát ez számunkra, a mi halhatatlanságunk, elveszíthetetlen tulajdonságunk. A Szentírás egyébként is csak a test haláláról beszél. A test halálával pedig nem az ember hal meg, hanem itt valóban ketté kell választanunk, a test hal meg, az ember teste hal meg, nem is az ember hal meg, hiszen az embert az Úristen a maga képére, hasonlatosságára teremtette. Vagyis itt már egy kicsikét előre tekinthetünk éppen a mai témánkra. Azért vagyunk ilyenek, mert Isten ilyennek akart bennünket, mint a képét, hasonlatosságát. Ha jól belegondolunk, ez már előre mutatta a föltámadást is, de hát arról az embernek fogalma sem volt, amíg meg nem tapasztalta Jézus Krisztus föltámadásában, éppen ezért nem tudott gondolni rá, hiába mutatott ez előre a föltámadásra. Az ember tehát, mint olyan, az ember halhatatlan, és benne természetesen az emberi lélek, az emberi test azonban halandó a bűn miatt. A másik fő tulajdonsága, hogy az emberi lélek szabad, nincs szükségszerűségnek alávetve. Na, itt természetesen azért meg kell különböztetnünk, hogy van valami abszolút szükségszerűség, aminek az, hogy élünk, vagy az, hogy Isten teremményei vagyunk, ez nyilván nem a magunk akaratától függ, ezt kaptuk az Úristentől, ez ajándék. Viszont a testünket miközben súlyosan korlátozhatják, megbilincselnek, börtönbe zárnak, össze-vissza vernek, meg se tudunk mozdulni, előtt az autó, akkor is valamilyen kényszerhelyzetben vagyunk. A lelkünk azonban ilyenkor is szabad marad. Vagyis hiába kötözik meg az embert, a gondolatait nem tudják megkötözni. Persze manapság már vannak ilyen pszichobefolyást gyakorló készítmények, kémiai készítmények, de azért a szabadság akkor is megmarad az emberben alapvetően. Befolyásolni tudják, hogy tessék beszélni, vagy mondja meg, hogy ki és mi mindent tud. Tehát valamilyen módon tudják kényszeríteni, de mégis, hogy beszél vagy nem, ezt ő maga dönti el. A választás szabadsága akkor is megmarad. Tehát, hogy cselekszik, vagy nem cselekszik. Na, ennek a szabadságnak a legnyilvánvalóbb bizonyítéka a bűn. Vagyis, hogy az ember tudott az Úristen akarata ellen, az Úristen törvényei ellen dönteni. Ez egy nagyon keserű bizonyíték, de tény az, hogy bizonyítja az ember szabadságát. Isten szabadnak teremtett bennünket, és nem kötötte gúzsba az akaratunkat, hogy csak azt tudjuk tenni, amit ő parancsba foglal számunkra. A Szentírásban, főképpen Szent Pál apostolnál aztán olvasunk az Isten fiainak szabadságáról is, bár maga az Úr Jézus is beszél arról, hogy a szeretet, illetve az Istenhez tartozás az szabaddá tesz titeket. No, kérem szépen, itt ez az annyit jelent, hogy az Isten akaratához való önkéntes és belátáson alapuló alkalmazkodás. Vagyis ez nem kényszerít bennünket, hanem elénk teszi a dolgot, és mi pedig örömmel fedezzük föl, hogy ez mennyire jó, ez mennyire előrevívő, és éppen ezért lelkesen meg is cselekedjük mindazt, amit az Úristen elénk terjeszt. A legtökéletesebben ez a szabadság is, a halhatatlanság is nyilvánvalóan ebből fakadóan a szűzanyában volt meg az emberek közül. Itt természetesen az Úr Jézusról Isten emberként kell beszélnünk, ezért mondom, hogy a szűzanyában volt meg a legtökéletesebben. Hát nem véletlen akkor, hogy most októberben a szűzanya hónapjában kérhetjük tőle, hogy az magunk emberségét egyre tökéletesebben tudjuk nem csak kibontakoztatni, hanem fölhasználni is. Vagyis, hogy a szabadsággal ne éljünk vissza, a halhatatlanságról pedig okosan gondolkodjunk, nem a halálfélelem rettegésével, hanem éppen azzal, hogy végre eljuthatunk a teljes felszabadulásra, ahol már semmi sem fog bennünket korlátozni, csak a szeretet. A szeretet azonban nem korlát, hanem éppen annak az öröme, hogy meg tudok tenni, és meg is tehetek valamit. Na, a mai témánk pedig egy igen izgalmas téma, legalábbis az én számomra, mégpedig az, hogy az ember Isten képmása. A kérdés az, hogy vajon miben hasonlítunk mi az Úristenre, ezt fogjuk mindjárt megbeszélni. Thank you. Halláson köszönjük. A kedves hallgatók, Mária Rádióhoz tartozó hallgatóknak az imádságait és anyagi segítségét is. Végül is azt is mondhatnám, hogy aki a Mária Rádión segít, az önmagán is segít, mert hiszen hallgathatja a Mária Rádiót, akár azt, amit mondunk, akár azt, hogy egyáltalán tudunk mondani valamit. De ennek ellenére nagyon köszönjük az eddigi segítséget, a Szentlélek küldését, meg az anyagiakat is, és a továbbiakra is kérjük, mert hiszen a Mária Rádió élő szervezet, és az élő szervezetre mindig a növekedés a jellemző, éppen ezért lesz mához egy hétre Mariaton, amivel új lehetőségeknek a megnyitásához kérjük a hallgatóság segítségét. Most, aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza, és ez nincs időhöz kötve. Aki viszont tőlem szeretne valamit megtudni, annak az ideje 35-ig, 10 óra 35-ig van erre lehetősége, és akkor meg van kötve ez az idő. Ez a telefonszám pedig a 061-374-09-04-es telefonszám. Nos tehát, Istent az ember a saját képére hasonlatosságára teremtette. A Szentírás ezt teljes bizonyossággal állítja. A Teremtés könyvében így szerepel, teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Az első fejezet 26. verse ez. Tehát Isten az embert képmásaként teremtette meg. Tessék parancsolni, már is hallgatom a telefont.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Előtt kérek, én most az őrzangyalokkal kapcsolatban egy rövid kérdést tennék föl, mert én archívumon keresztül tudtam ezeket megnézni nyáron, hogy én hitoktató vagyok, és az egyik növendékem kérdezte, hogy ha meghalunk, akkor az őrző angyalunk másik emberhez rendeli el őket Isten. Hát én erre megmondtam, hogy nem tudok választ adni, de megkérdezem atyát.
Én se tudok erre választ adni, mert hát az Úristen gondolataiban nem látok bele. Az tény, hogy mindenkinek van, hogy aztán sokkal több angyal van, mint ember, és ezért mindenkinek kijut egy-egy őrangyal, vagy ezek váltják a helyüket. A mennyországban nyilván már nem kell minket őrizni, tehát feltételezhető, elgondolható helyesebben, hogy akkor mást vesz pártfogásába az őrangyal. Az sincs kijelentve, hogy mindenki, vagy minden őrangyalnak csak egy ember felett kell őrködnie. Ezzel nem tudunk semmit, a kinyilatkoztatás erről nem beszél. Az Úr Jézus annyit mondta, hogy angyalai, mármint a gyerekek angyalai szüntelenül látják atyám arcát. Ez tehát bizonyos, hogy vannak őrangyalok, és mint egy kapcsolatot teremtenek Isten és az ember között. Úgyhogy meg fogjuk látni, tessék biztatni őt, hogy csak igyekezzék a mennyországba, és akkor meg fogja kérdezni a saját őrangyalát, hogy ezen túl mit fog majd tenni.
Igen, nagyon szépen köszönöm.
Okosabbat nem tudok erre válaszolni.
Kérem szépen. Régebben hallottam, hogy több őrzőangyalunk van egy embernek.
Az is lehetséges. Már csak azért is, mert hiszen arról is beszéltem, hogy nem csak személyenként van őrangyal, hanem egy-egy országnak is van őrangyala. Imádkoztunk is, majd valamikor megint elő kell kerítenem azt az imát. Magyarország őrangyalához is lehet imádkozni. Hát akkor már legalább kettő van az embernek. Aztán még, hogyha hozzáveszünk, hogy talán egy plébániának is van őrangyala. No, szóval kérem szépen, itt egyébként nem a számszerűség a fontos, hanem hogy angyal, tehát nálunk azért többet meg tud tenni, viszont ahhoz a mi hozzájárulásunk is kell.
Kell, igen. Nagyon szépen köszönöm.
Kérem szépen, mindörökké amen. Tehát Isten az embert a saját képére hasonlatosságára teremtette. Megjegyzendő, Egyedül az ember képmása az Úristennek, egyetlen más teremtmény sem, még az angyalok sem. Arról, hogy egy elefánt nem az Úristen képmása, erről nem kell senkit meggyőzni. De még egy angyal sem az Isten képmása. Hát lehet, hogy pontosan ezt irigyelték azok a bukott angyalok, akik aztán mégsem engedelmeskednek az Úristennek. Na, a kérdés viszont az, hogy miben áll ez a hasonlóság. Az ember test szerint nem lehet képe Istennek. Ezt leszögezhetjük biztosan. Isten ugyanis szellem. A szellemnek, pedig erről már beszéltünk, nincsen semmiféle anyagi vonatkozása, tehát nem függ az anyagtól. Fölötte áll az anyagnak, amit meg is tud teremteni. Tehát a vonatkozást nem úgy kell érteni, hogy semmi köze az anyaghoz, de hogy nem. Köze van, csak nem függ az anyagtól. Márpedig az ember lelke az éppen arra van teremtve, hogy az ember testét, vagyis ezt az anyagot befolyásolja, és ennek mint egy a kifejlődését, normalizálását, működését irányítsa. Na, ez az első, tehát a testben semmiféleképpen sem hasonlíthatunk az Úristenre. Egyébként csak úgy megjegyzem, hogy nagyon érdekes, hogy általában a keresztények, még ha nem is nagyon tudnak valamit a hittamból, azt azért tudják, hogy Isten képére vagyunk teremtve. Ezért, amikor fölteszem ezt a kérdést, akkor általában hát úgy néz ki, mint mi. És amikor aztán azt kérdezem, hogy akkor ezek szerint hány éves az Úristen, akkor hökkennek meg, hogy ja, akkor itt valami nem egészen stimmel. De azt tudják, hogy az ember az Isten képmása. A baj az, hogy ezt a mindennapi életben azonban nem szoktuk alkalmazni, hogy igen, mi Isten képmása vagyunk, ennek megfelelően kell viselkednünk és élnünk. Na, tehát, hogy az ember mint test nem lehet képmása az Úristennek, ez nyilvánvaló. A lélek sem lehet képmása Istennek, ez azonban már kicsit meglepő, mert hiszen azt gondoljuk, hogy ha nem a testtel, akkor a lélekkel hasonlítunk az Úristenre. Na, tessék csak figyelni! A lélek nem önálló létező. Erről már beszéltünk, hogy a világban nem szaladgálnak csak úgy lelkek, szellemek, igen, azok az angyalok, de emberi lelkek nem. Tehát az emberi lélek arra van teremtve, hogy az ember testét informálja. Ilyen módon tehát a testre van utalva. A szellemi képességek révén ugyan nagyon sokban hasonlít az emberi lélek Istenre, szabadság, halhatatlanság, önreflexió, elvonatkoztatás sorolhatnám, de mindezekhez szüksége van testi működésre is. Éppen ezért tehát nem a lelkünk hasonlít az Úristenre, itt most ez helytelen dolog, de élesen ketté kell választani, hogy test és lélek. A testünk nem hasonlít az Úristenre, a lelkünk sem hasonlít az Úristenre, hanem akkor mi? Az ember, mint test és lélek egysége, ez viszont már hasonlít az Úristenre. Ez az Isten képe, a teljes ember. Ez tökéletesen nyilvánvaló lett Jézus Krisztus által, akiről Szent Pál megállapítja, ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény első szülöttje. Na hát akkor kérem szépen, Szent Pál azt is megválaszolja, hogy nekünk milyennek kell lennünk, krisztusiaknak kell lennünk, Krisztus képmásának, és akkor vagyunk az Úristen igazi képmásai. Mindjárt folytatjuk. Ami Isten hasonlóságunk, tehát Jézus Krisztusban mutatkozik meg nagyszerűen. Éppen ezért nem véletlen, hogy Szent Pál apostol nem egyszer beszél erről, hogy hogyan kell nekünk, embereknek fejlődnünk. Azt mondja, meglett emberré nem leszünk Krisztus teljességének mértékében, olvassuk az Efezusi levélben, tehát úgy kell növekednünk lelkileg, úgy kell fejlődnünk. Vagy a Galata levélhez is, levélben is ehhez hasonlóan nyilatkozik, még Krisztus ki nem alakul bennetek. Tehát Jézus Krisztus hasonlósága lesz az Isten hasonlóság egyre tökéletesebben mi bennünk. Egyébként, hogy a lélek, mint olyan, nem hasonlít az Istenre, erre tessék csak a következő szentírási mondatra gondolni. A Teremtés könyvében olvassuk, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Hát ezt bizony test nélkül az ember nem tudja megtenni, vagyis az Isten parancsa már eleve az teljes embernek, a test és lélek embernek vonatkozik, vagy emberre vonatkozik. Tehát nekünk a hasonlóságunk az Istenhez való viszonyunkban mutatkozik meg igazán. Persze, ennek legfőbb vonásai mégiscsak a léleknek a tulajdonságai. Ezzel tehát feladatot adott az embernek az Úristen, és hatalmat is hozzá. Tehát itt a hasonlóság. Ebben benne foglaltadik nem csak a szellemi lélek működése, hanem a test működése is. Isten, aki a legbensőbben van jelen a teremtésben, amikor alakítja, létben tartja, kormányozza minden teremtményét, pont ebből a hatalomból és feladatból ad részt az embernek. Tehát az, hogy új emberek jönnek létre az emberi szeretetből, vagyis a teremtésben tudunk részt venni, de tessék csak gondolni, a különféle ötletek megvalósítása, új dolgok felfedezése, ez is mind-mind olyan dolog, amivel az Isten teremtésében veszünk részt, azt tovább visszük, tovább fejlesztjük. Az ember is belülről informálja az anyagot, és akkor itt hadd jegyezzem meg, hogy az angyalok, azok csak kívülről tudják mozgatni az anyagot, azok nem tudják igazán informálni, tehát mondtuk, mint az ördögnél is ugye a viennei Szent Jánost ide-oda rángatta, hát az angyal jót is tud tenni ilyen módon, de ez csak külső, tehát nem belső hatás. Tessék parancsolni, hallgatom a telefon.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egy kérdést szeretnék feltenni, hogy többször mondják azt, hogy már még lelkipásztor is, aki meghalt, az a tiszta életű, meg mindenben jó volt, akkor tulajdonképpen ahhoz lehetne imádkozni, hogy segítsen minket. Na most ennek viszont azt nem értem, mert mindenki először a tisztító tűzbe jut. Hát ha a tisztító tűzbe van, akkor nem tud nekünk segíteni. Most ezt nem tudom, hogy lehet.
Úgy, hogy nem mindenki jut a tisztító tűzbe. Az nem egy előszoba, amin át kell mennie mindenkinek, aki be akar jutni az Úristen trón termébe. Szó sincs ilyesmiről. A tisztító tűz az egy vezeklési hely, vagy hely, hát idézőjelben mondom, vezeklési alkalom, vagy állapot, amivel kiégeti az ember önmagából mindazt, ami tökéletlenség még van benne. Ha valaki itt a földön elnyerte ezt a tökéletességet, akkor a szentnek mondjuk szenté avatják, pontosan erről van szó, és az nem a tisztító tűzön keresztül jut a mennyországba, hanem egyből.
Igen, akkor ilyesmi van. Tehát aki
igen, nyugodtan lehet imádkozni.
Kérem szépen. Úgy halt meg, az már fönt van a mennyországban.
Igen.
Hát, lelkileg, mert testileg még nincs.
Hát testileg nem, testileg csak a föltámadáskor, ez nyilvánvaló. De hát azért lehet hozzá imádkozni. Hát tessék belegondolni, pontosan ez van például, amikor imádkozunk a Mindszenti Bíboros szenté avatásáért. Tehát ilyenkor az ő közbenjárását is kérjük, és ha megtörtént a csoda az ő közbenjárására, akkor ezzel igazolódik, hogy igen, ő már a mennyországban van. Most feltételezzük, és akkor már bizonyosak lehetünk róla. Tetszik érteni? Tehát itt teljes joggal, ha valakiről úgy gondoljuk, vagy azt láttuk az életében, hogy mennyire tökéletes, mennyire szereti az Úristen, szereti az embereket, bátran imádkozhatunk hozzá.
Igen. Nagyon szépen köszönöm, most kérem akkor szépen. Már tisztán látok. Köszönöm
akkor jó,
szépen.
Ennek örülök. Én is köszönöm a kérdést. Nos tehát, akkor ezek szerint mi az emberek, akik hasonlítunk az Úristenre, az emberségünkkel, test és lélek együttesével és az Istentől kapott feladatok által hasonlítunk ő rá. Éppen ezért a Biblia soha nem beszél arról, hogy ember lelke meghalna, mindig csak a test haláláról beszél, és arról meg már volt szó, ha tetszenek emlékezni, hogy a testtől elszakított lélek, vagy a lélektől elszakított test, ami elporlad, azért a lélek valamilyen módon mégiscsak testi kapcsolatot tud fenntartani, mert a világra is tud hagyatkozni. Ez nem tisztázott teológiai kérdés, ebben vitatkoznak a mai teológusok is, hogy hogyan kell ezt érteni, de hát az ember lelke arra van teremtve, hogy informálja a testet. Na most nincsen teste, de ez a tulajdonsága, hogy ő informálni akarja az anyagot, ez azért megmarad. Na most erre mondják azt, hogy ilyenkor valószínűleg hát a világ, amit továbbra is azért befolyásolni tud, ez lesz az, amit tud informálni. Minden esetre az meg nagyon érdekes, hogy a Bibliában szerepel olyan is, hogy az embert az, a Szentírás a Föld Istenének mondja. A 82. Zsoltárban olvassuk, Isten föl kell a hatalmasságok tanácsában, az Istenek körében tart ítéletet. Itt az Istenek körében nem a pogány istenségeket kell érteni, mert azok nincsenek, hanem a zsidó nép vezetőit. Na, éppen ezért a 6. vers pedig már így folytatódik. Bár azt mondtam, isteneknek mondanak titeket, és a magasságbeli fiai vagytok, mind mégis meghaltok. Na, kérem szépen, az egészben az izgalmas az, hogy ezt maga az Úr Jézus is idézi, amikor az János evangéliumban találhatjuk a 10. fejezetben, amikor a templomban meg akarják kövezni, mert azt mondja, hogy Isten fia vagyok. Hát hiszen titeket is, akik Isten fiai, Isten népe vagytok, isteneknek mond a Szentírás. Hát akkor most miért akartok engem megkövezni, mondja nekik az Úr Jézus. Tehát ilyen módon azt kell mondani, hogy ez a bizonyos hasonlóság, ez még odáig is viszi a Szentírást, hogy az embert a Föld Istenének mondja, ekkora ez a hasonlóság. Tessék parancsolni, hallgatok.
Dicsértessék a Jézus. Hallgatom most a hittan órát, és szeretném tudni, illetve tetszett mondani, hogy hát ezt így is tudtuk, hogy azok kerülnek a tisztító tűzbe, akik ugye még nem méltók arra az Isten színe látására, tehát a szentek már nem kerülnek oda. De viszont én abban a tudatban voltam, bizonyára nem csak a magam eszétől, hanem erre vonatkozóan kaptam valami oktatást, hogy a tisztító tűzbe szenvedő lelkek önmagukért már nem tehetnek semmit, de miértünk imádkozhatnak? Ez a kérdésem.
Ez nem. Mi imádkozhatunk, ő értük. Ez csak egy oldalú. Tehát ők nem tudnak már érdemet szerezni, tetszik tudni? Mi tudunk érdemet szerezni. Tehát azzal, ha imádkozunk, azzal, ha vezeklést vállalunk, azzal, ha gondozzuk a sírjukat, ezzel mi jót tudunk tenni, aminek van érdeme, és ezt fölajánlhatjuk számukra. Ők ott nem tudnak érdemet szerezni, nincs mit tenniük. Nekik ott szenvedniük, azaz tisztulniuk kell. Tehát értünk, ők nem tudnak imádkozni. De hogyha bejutottak a mennyországba, akkor tudnak közben járni, értünk.
Igen, nagyon világos, szépen köszönöm. Így? Köszönöm, igen, értettem.
Ezt annál is jobban kell tudni, mert jön a halottak napja, és akkor bizony a halottainkért kell, hogy imádkozzunk, és mindez javukra fog szolgálni. Én is köszönöm a kérdést.
Köszönöm szépen, dicsértem.
Mindörökké, amen. Már Szent Ireneusz a gnosztikusokkal szemben azt állítja, hogy az emberben van természetes és természet fölötti istenképiség. Tagadja a gnózis állítását, hogy a bűn olyan mértékben megrontotta az embert, hogy az Istennel való paradicsomi közösség elvesztésével teljesen gonoszszá vált. Na most ezt egyszerűbben megfogalmazva, ezzel szemben a bűn által az ember csak a magasabb fokú istenképiséget veszített el, a teremtett mivoltában továbbra is istenkép mása marad. Egyszerűen fogalmazva, az megszentelő kegyelem elvesztése nem azonos az Istenre való hasonlóság elveszítésével. A bűnös ember is Isten képmása. Hát eltorzított ugyan, nem tökéletes, de még helyrehozható képmása az Úristennek. Ezt tessenek jól megjegyezni, hogy nem vetett el bennünket az Úristen, képmásai vagyunk, ettől nem lehet bennünket megfosztani, elrontani, megrontani, azt sajnos tudjuk, de elveszíteni nem. Na, legközelebb még a végét is el fogom mondani, most azonban már annyira szűkös az időnk, hogy kénytelenek vagyunk befejező imádságot mondani, nehogy kifussunk az időből. Köszönöm szépen a figyelmet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Clairvaux-i Szent Bernát imádsága ez. Jóságod miatt hozzád futok, Uram Jézus, mivel tudom, hogy te nem veted meg a szegényeket, nem borzadsz vissza a bűnösöktől. Te nem utasítod vissza a bűneit megvalló gonosztevőt, sem a zokogó bűnbánó Magdolnát, sem a könyörgő kánoáni asszonyt, sem a házasságtörésen ért nőt, sem a pénzáltó asztalnál ülő uzsorást. Nem utasítod el az irgalomért könyörgő vámost, vagy a téged megtagadó apostolt, se tanítványaid üldözőit, sőt, még keresztre feszítőidet sem. Kegyelmed illata hozzád vonz engem. Add, Uram, hogy ez az illat szétáradjon szívemben, és azt felé lesz-e, hiszen már régóta a bűneim szennyében gyötrődik, hogy így elteljék édes és üdvözítő illatoddal. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.